Kedves hallgatóm! A teológus úgy határozza meg a kegyelmet, mint Isten meg nem érdemelt jó indulatát. Egyetértek ezzel, de mégsem írja le megfelelően ezt a szót. Talán mégiscsak kihagyják ennek gazdag tartalmát. Tanulmányoztam a klasszikus görögöt, mielőtt tanulmányoztam a koiné görögöt, a szentírás görög nyelvét, és rájöttem, hogy a görög Charis szó jelenti a külső bájt, például szépséget, vagy szeretetre méltóságot, vagy vonzalmat, vagy kedvességet, vagy jó akaratot, vagy hálát, vagy örömet, vagy élvezetet. A görögöknek három kegyelmük volt, jó, finom és nemes kegyelem. A görögöknek misszionáriusi elképzelésük volt kultúrájukról, és azt másokkal is közölni akarták. A Szentlélek kiválasztotta ezt az igét, új fényt és új dicsőséget adott neki, és a keresztény írók átvették. Pál ismételten használja ugyanezt. Most figyeljük meg gondosan ezt a definíciót. Isten kegyelme, Istennek az az eltökélt szándéka, hogy teljes jóságát megossza másokkal. Az irgalom azt jelenti, hogy Isten áldását, jóságát akarja nekünk adni. Nemessé akar tenni minket, és fia ábrázatához hasonlóvá akar változtatni. Ez az az irgalom, amiről Pál apostol ezt írja az Efézusi levél második részének 8. és 9. versében. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Elveszett bűnösök voltunk. Semmit nem tudtunk fölajánlani Istennek üdvösségünkért. Ő irgalma által váltott meg minket. Eltökélt szándéka volt, hogy megváltson bennünket. Szeretett minket, de nem bocsáthatott meg önkényesen, mert ő szent Isten. Megfelelő utat kellett nyitnia, és ez akkor történt, amikor elküldte fiát, hogy meghalljon értünk. Ezt olvassuk. Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. Isten ajándékozó, és nem ajándékot váró Isten. Ezt nagyon világossá kell tennünk. Néha azt hiszem, azt a benyomást keltjük, hogy Isten szegény, és neki szüksége van ajándékainkra. Pedig ez nem igaz. Isten nem szegény. Ezt mondja. Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ, és ami betölti. 50. Zsoltár, 10., 11. és 12. vers. Isten nem éhezik meg. Még ha megéhezne is, akkor sem mondaná meg nekünk. Istennek semmire sincs szüksége. Az ősegyház úgy tekintette az adást, mint irgalmat. Ezt lelkesedéssel, túláradó vágyjal tették, hogy az Istentől kapott áldásokat megosszák másokkal. Pál különösen a helyi körülményekre vonatkoztatva ír, és ezt föl kell ismernünk. A jeruzsálemi gyülekezet volt az első, amelyik továbbadta az evangéliumot. Az evangélium ott kezdődött. Jézus azt mondta tanítványainak, hogy legyenek tanúi Jeruzsálemtől elkezdve. Az apostolok szerették Jeruzsálemet, és körülölelték szeretett városukat, amíg az üldöztetés el nem távolította őket onnan, és szét nem szóródtak. Akkor mentek tovább Júdea és Samária útjaira, és végül eljutottak a föld legvélső határáig. A jeruzsálemi gyülekezetet meggyengítette az üldöztetés. Valójában éhínség sújtotta őket, és a gyülekezet megszegényedett. amikor Pál elindult harmadik misszió útjára, adományt vitt a jeruzsálemi gyülekezetnek. Ez nagyon forradalmi megoldás volt. Itt a missziós gyülekezet áldozatot küld az anyagyülekezetnek. Ma ennek éppen az ellenkezője történik. Az otthoni gyülekezet küld misszionáriusokat, és támogatja őket az idegen missziómezőkön. De Pál korában az idegen mezők támogatták az anyagyülekezetet. Pál nem tudott elmenni Korintusba, ezért ebben a levélben tanácsokat ír nekik arról, hogy miként adakozzanak. Mivel Korintusba akar menni, megmondja nekik, hogy nem akar semmiféle adományt elfogadni. Nem akarja akkor összegyűjteni a fölajánlásokat, amikor ott van. Nem kíván időt tölteni a pénzről való beszélgetéssel, miután odaérkezik. Azt az adományt előre össze kell gyűjteniük, és amikor megérkezik, akkor hirdetheti nekik Isten igéjét. Mennyire ellentétes ez a mai szokásos módszerekkel? A szokásos felszólítás, amit kapok, az, hogy menjek el valahova, tartsak ott összejövetelt, és amíg ott vagyok, akkor szeretett adományt gyűjtenek nekem. Ha úgy tennék azt, ahogy Pál ajánlotta, akkor a szeretett adományt az evangélista vagy a Biblia oktató odaérkezése előtt gyűjtenék össze. Most bemutattam neked a helyi körülményeket és a levélben levő oktatás hátterét. A helyi körülmény tényei ma már a történelem tényei, de Pál alapelvei még mindig érvényesek. Úgy hiszem, hogy azok olyan élesek és frissek ma is, mint amilyenek voltak akkor, amikor Pál először átadta olvasóinak. Ebben az első versben Pál idézi a macedóniai hívőket, mint a keresztény adakozás példáit. Azt hiszem, itt a filippi gyülekezetre utal. Aztán leírja előttük az adakozás indítékait és módszereit. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Második Korintusi levél, 8. rész, 1. és 2. vers. Figyeljük meg, hogy nagy szegénységükből adakoztak. Nem a felesleget vagy a bőségüket ajánlották fel, hanem szegénységükből adtak. Attól tartok, hogy nem sokat tudunk ma az ilyenfajta adakozásról. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Második Korintusi levél, 8. rész, 3. és 4. vers. Még pontosabb lenne így fordítanunk. Nagy buzgósággal könyörögtek értünk, hogy fogadjuk el az irgalmat. Az az adomány, amit összegyűjtöttek, irgalomból eredt, és a közösség kifejezése volt. Azt mondta el, hogy közölték egymással Krisztustól kapott kincseiket. Nem is tudjuk fölfogni, hogy milyen szeretettel voltak egymás iránt. Beszélünk manapság az egyházban levő szociális cselekvésről. Meg kell vallanom, hogy azt csak nem elveszítettük korunk fundamentális gyülekezeteiben. Csodálatos a misszióra történő adakozás, de szabad-e elhanyagolnunk azokat, akik szükségben vannak helyi gyülekezeteinkben? Közülük sokan nem is akarják ismertetni hiányaikat a helyi gyülekezetben, mert tudják, hogy pletyka tárgyává lennének a közösségben. Nem akarják elfogadni a segítséget, mert úgy érzik, hogy többé-kevésbé megalázónak tűnnék. Fölfedeztem ezt saját lelkipásztori szolgálatomban. Néha nem tudtam bemondani valamelyik szegénynek a nevét egy-egy bizottságnak vagy csoportnak, amely tudni akarta volna, hogy kinek segít, mert a bizottság nem kezelte a kérdést bizalmasan, és hamarosan az egész gyülekezet tudott volna róla. Ma elveszítettük az adás csodálatos kegyelmét. Most figyeljük meg, hogy mit tettek a macedóniai hívők. Ez egészen szokatlan. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk az Isten akaratából. Második Korintusi levél, 8. rész, 5. vers. Pál azt mondja, hogy erre ő maga sem számított. Először is önmagukat adták az Úrnak. Ez alapvetően fontos. Másodszor adakoztak nyilvánvalóan bizonyos helyi keresztény munkára, és erre szentelték magukat. Önmagukat adták Pálnak Isten akaratából, ami azt jelenti, hogy segítettek neki az evangélium továbbításában. Láthatjuk, hogy az Úrnak szolgáltak. Pál az első korintusi levélben írt a feltámadásról és a mennyről a 15. fejezetben, és szinte már azt kérték tőle, hogy még többet beszéljen a mennyországról. Akkor Pál visszakanyarodott a mindennapi élethez, és ezt mondta nekik. Ami a szentek javára folyó gyűjtést illeti, ti is úgy cselekedjetek, ahogyan az Galácia gyülekezeteinek rendeltem. Első Korintusi levél, 16. rész, 1. vers. Akart beszélni nekik valami nagyon is gyakorlati kérdésről. Megmondja nekik itt ebben a második levélben, hogy ne fukar módon adjanak. A macedóniai hívők nagy szegénységükből adakoztak. Milyen gyönyörű ez a kép. Isten szereti a jókedvű adakozót, és ez itt a gyakorlatban mutatkozik be a közösségben. Megosztották, amiük volt. Tartoztak a jeruzsálemi gyülekezetnek minden lelki áldásukért. Tőlük kapták az evangéliumot. Most anyagi javakat adnak viszonzásul az anyagyülekezetnek, amely nagyon szomorú állapotban volt. Pál ezt írja a Galatákhoz írt levél 6. részének 6. versében. Akit pedig az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját. Ez szó szerint azt jelenti, hogy fizetés jár a prédikátornak. Azt jelenti, hogy támogatnunk kell a munkát, amelyből lelki áldásokat nyerünk. Egy férfi, aki kiesett az Úrral való közösségből, hallotta rádiós szolgálatunkat, és Isten igéje visszatérítette az Úrhoz. Most már van egy épületünk erre a szolgálatra, mert ezt ő adományozta nekünk. Bőkezűen adakozott. Örömmel adakozott. Ezt így is kell csinálni. Ez az öröm túláradásából fakadjon. Soha se adjunk tétovázva, vagy azért, mert adnunk kell. Nekünk örömmel kell áldoznunk arra, hogy Isten igéje elérjen másokat. Emlékszünk arra, hogy az Úr Jézus egyszer megállt, és nézte a templomban az adakozókat, és azt hiszem ma is nézi. A gazdagok odamentek, és nagy adományokat adtak, de egy szegény özvegy is odament, és 2 fillért adakozott. Az Úr azt mondta, hogy ő többet adott, mint amazok együttvéve. Ő odaadta szegénységét, mindenét, amilyen volt. Ha azoknak a részfilléreknek az értékét összehasonlítjuk a gazdagok adományaival, akkor szinte semmit sem érnek, de az Úr Jézus Isten értékelését közölte. És így szólt. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindaz beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Azt mondják, hogy amikor adakozásra kerül a sor, egyesek megállnak a semminél. Éppen így teszik ezt ma is nagyon sokan. Azt mondják egy skót gyülekezetről, hogy új épület emelésére próbáltak pénzt gyűjteni. A gyülekezet egyik tagja nagyon gazdag volt, akit úgy ismertek, hogy megért 50 000 fontot. Tipikus sót volt, és eléggé szűk markú, mint mi a legtöbben. Egy diakónus odament hozzá, és megkérdezte tőle. Testvér, mennyit szándékozol adni az új imaházra? A skót ezt válaszolta. Ó, azt hiszem, be tudom adni a szegény özvegy 2 fillérét. A diakónus így felelt. Nos, ő mindenét odaadta, és azt gondoltam, hogy te is ezt akarod tenni. Érdekes, hogy Isten figyeli, amit adunk, de azt is figyeli, amit megtartunk magunknak. Egy másik gyülekezetben is adakozást rendeztek egy építési programra. Az egyik férfi felhívta az egyik gyülekezeti tagot, és ezt mondta. Testvér, te mennyit adsz az építkezésre? Amaz így válaszolt. Azt hiszem, tudnék adni 10 dollárt úgy, hogy meg sem érezném. A férfi így folytatta. Akkor miért nem adsz 20 dollárt, hogy meg is érezd? Láthatjuk, hogy áldás csak ott van, ahol meg is érzik az adakozást. Ezt jelenti az a mondás, hogy sokkal áldottabb adni, mint kapni. A macedóniai hívők magukat adták Istennek. Barátom, ha nem vagy Istené, akkor nem akar tőled semmit elfogadni. Ha nem Istené a kezed, akkor nem akarja a kezedben levő adományt sem. Úgyhogy bátorítottuk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. 2. Korintusi levél, 8. rész, 6. vers. Pál azt mondja, hogy a kegyelem motiválta a macedóniai adakozást, és ez legyen minden keresztény áldozat mögött. Mindenki valódi próbája az, hogy mit ad. Valaki azt mondta, hogy 3 könyv van, ami lényeges az Isten tiszteleten. Az első könyv a Biblia, a második az énekeskönyv, a harmadik a csekkfüzet. Az adakozás része az Isten tiszteletnek. Ha nem gyakoroljuk az adakozás kegyelmét, akkor imádkoznunk kell Istenhez, és kérnünk kell, hogy adjon áldozatkész, bőkezű lelkületet. Ezért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezűek. 2. Korintusi levél, 8. rész, 7. vers. Pál elismeri az adakozók bőkezűségét. Bővelkednek hitben, képesek bizonyságot tenni, van ismeretük és szorgalmasak, szeretik Pált és más apostolokat. Most kéri őket, hogy bővelkedjenek ebben a kegyelemben is. Mire utal ezzel? Az adakozás kegyelmére. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. 2. Korintusi levél, 8. rész, 8. vers. Pál azt mondja itt, hogy ma nem a törvény alapján adakozunk. Tudom, vannak jó ige magyarázók, akik szerint nekünk a tizedet kell adnunk. Nyilvánvalóan a tized alapvető volt az Ószövetségben. Ha azonban nagyon pontosan megvizsgálod, rájössz, hogy az emberek 3 tizedet adtak. Az egyik tized a kormány támogatására ment, amit ma adónak nevezhetnénk. Ezért a tized nem lehet alapja annak, amit a keresztényeknek adniuk kell. Pál azt mondja, hogy nem parancsként mondom. Nem akarja kérni a korintusiakat, hogy azért adakozzanak, mert ez megvan írva a törvényben. Pál 2 indokot sorol fel, amiért kéri őket az adakozásra. Az első az, hogy mások buzgóságát kövessék, ami a macedóniaiak példája az adakozásban. A második az, hogy kipróbálja a bennük levő szeretet valódiságát. Ma is ez a szabály, hogy a csekkfüzet valójában az ember szeretetének a próbája. Ez a keresztény legérzékenyebb területe, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Második Korintusi levél, 8. rész, 9. vers. Ha megfigyeljük az adakozás mintáját, akkor itt látjuk magunk előtt magát az Úr Jézus Krisztust. Gazdag volt, de szegénnyé lett. Lejött ide, és elfoglalta a szegények közti helyet. Képzeljük el a menny elhagyását, és az Úr Jézus földre történt alászállását, hogy megszülessen Betlehemben, éljen Názáretben, meghalljon Jeruzsálem falain kívül a kereszten, és bekerüljön a sötét sírba. Gazdag volt, de szegénnyé lett érted és értem, mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Imádkozzunk! Uram Istenem, csodálom végtelen szeretetedet, csodállak téged abban, hogy az Úr Jézus Krisztus lejötte földre, hátrahagyta gazdagságát, dicsőségét, és olyanná lett, mint én, hogy engem meggazdagítson. Add, hogy örökké hálás legyek ezért a csodáért, és ezért a drága kegyelemért. Ámen.